Szép jó napot még egyszer a tisztelt társaságnak, üdvözlöm Önöket, szoftvertechnológia tárgyból lesz óra, és számoljunk egy picit. Kérem szépen, a minden óra elején elvesztünk 3 percet, most már 5-nél tartunk, ez egy olyan átlag. Ugye azt mondtam, hogy körülbelül 50 óránk lesz, a 150 perc nettó, áfa nélkül. 150 nettó perc, az majdnem egy teljes hét. Oké? Ugye mindenki érti. Tehát ezekből a 3 percekből egy tuttó komplettó hetet el fogunk veszíteni. Mint ahogy elvesztünk egyébként is, mert a szünetek úgy alakulnak, szóval magyarul 2 hét veszteségnél tartunk. Hát ez persze lehet, hogy mondjuk magukat olyan nagyon nem zavarja, így szeptember elején elképzelhető. Na, hát ez csak tájékoztató jelleggel. A múltkor a bevezetés alkalmával arról volt szó, hogy hát szoftver technológia, megbeszéltük, hogy a tárgy mivel jár. Ha a tárgynak a tartalmát kellene most egy percben összefoglalnom, vagy egy mondatban, akkor azt mondom, hogy hogyan csináljunk szoftvert nagyipari módon, hogyan csináljunk nagy szoftvert. És hát megbeszéltük azt, hogy mit jelent az a fogalom, hogy szoftver a mi értelmezésünkben. Beszéltünk egy picit a szoftver minőségéről. A szoftver minőségével kapcsolatosan elmondhattuk, hogy ha a szoftver minőségével megegyező minőségű szolgáltatásokat kapnánk az egészségügyben, a hírközlésben, a repülésben, akkor nagyon-nagyon szomorúak lennénk, mert rettentő komoly veszteségeink lennének. Tehát egyáltalán nem lehetünk nyugodtak a szoftver minőségét illetően. És én itt 2 kis példán is azt akartam bizonyítani, hogy persze követünk el hibákat, és ezek a hibák szerencsétlen helyzetben föl tudnak szaporodni odáig, hogy tragédiát is okozzanak. Ugye a 2 elemi hiba az egy floating konverzió, illetve egy mértékegység tévesztés probléma volt. De hát a körülmények hatására ezek felurasadtak odáig, hogy hatalmas tragédiába fordult a dolog. Egyébként ha eszükbe jutna ilyen szoftver tragédiák után nyomozni, ezeknek van weboldaluk is, hogyha valaki arra jár. Van egy harmadik híres eset, ez a Terák 25-ös című mese, talán hallottak erről is egyesek, akiket érdekelt a dolog. Kérem szépen, a Terák 25-ös az egy ilyen nagy energiájú besugárzó berendezés, amit az egészségügyben használnak súlyosan rákos, tehát ilyen daganatos betegek kezelésére. És ez a Terák 25, hát valamikor a 80-as években főként Kanadába üzemelt, és néhány gépnek sikerült 6 beteget megölnie, szó szerint megölni, majdhogy nem lukat égetett bele fizikailag a betegekbe. Na most ott közel nem volt egy ennyire alapos vizsgálat, mint itt ennél a 2 űrkatasztrófánál, mert itt elég jó megfoghatók voltak az emberek. Ott ez a 6 eset, ez eléggé véletlenszerűen különböző intézményekbe történt, és emiatt úgy sikerült elkenni többé-kevésbé a dolgokat. Aki ráfut erre, Terák, TH-val, Terák 25, ráfut az interneten erre, olvassa el, ez egy vaskosabb tanulmány, olyan 41 néhány oldal, és hát valamit sajnos bele kell az embernek mennie abba, hogy működik egy ilyen besugárzó berendezés, de még C-kódokat is közreadnak, és bemutatják, hogy micsoda szörnyű ostobaságokat követtek el a programozók, és hát megint csak a amúgy működő programot új környezetben, a jó ötletek, az optimalizálás hatására egyszerűsítettünk és világossá tettük a programot, ennek hatására igen, sajnos előfordulhatott, hogy lényegében árnyékolás nélkül kaptak a betegek akkora dózist, hogy bele is haltak. No, szóval vannak ilyenek, tehát az interneten utol tudnak érni ilyeneket. Ugye ez volt a kis mesém, és mielőtt ma folytatnám a történetünket, amiben ugye először szó lesz a szoftver karbantartásról, majd pedig a technológiával fogunk foglalkozni, a másik fogalommal. Előtte szeretném magukkal megosztani az egyik, hát a szoftver technológia oktatásának a dilemmáját. Ugyanis nekünk technológia oktatóknak van egy borzasztó nagy problémánk, egy nagyon-nagyon gonosz helyzet előtt állunk, és ezen nem tudok, és én sem pedig a kollégáim világszerte átlépni. Én ezt elmondom önöknek azért, hogy maguk is tisztában legyenek vele. Ugye a problémának a lényege az az, hogy ahogy itt említettem volt, a technológia arról szól, hogy hogyan tudunk szoftvert nagyban előállítani. Na igen ám, de ez már, ehhez nagy szoftver kéne. Mint látják, hát egy nagy szoftver, mondjuk egy ilyen űrhajós, vagy egy besugárzó berendezés, hát az a baj, hogy ezekhez borzasztó komoly ismeretek kellenek. Tehát én ezt nem tudom idehozni, mert egyfelől nekem sincs meg a szakértelmem, és nem tudok ide olyan példát hozni, meg idő sincs arra, hogy ismertessem a problémát. És nem csak nekem, hanem a technológia oktatásnak általában. Emiatt ugye mi történik? Az történik, hogy én kis problémát fogok behozni, és kis problémára próbálom meg alkalmazni azokat az eszközöket és technikákat, amiket nagyra találtak ki. És ez magukat borzasztó módon fogja érthető módon bosszantani. Ugyanis ez a helyzet a következőhöz hasonlítható, hogy kérem, van egy szép pici patakunk, át akarunk rajta menni, ugye a legegyszerűbb az, hogyha átugorjuk, illetve egy picit nagyobb, akkor kivágunk egy fát a környéken, és átmegyünk rajta. Csak van egy marha nagy baj. Ha kinéznek és megfölpillantanak a Dunahidakra, a Dunahidak azok nem a kivágott fának a fölnagyított változatai, hanem valami egészen mások, így van, hiszen ha úgy fölnagyítanánk a fát, az össze is roskadna a saját súlya alatt, tehát nem működik. Teljesen más megoldások vannak. Vagy fordított helyzetet magyarázom. Azt, hogy hogy kell egy kutyaólat elkészíteni, azzal nagyjából tisztában vagyunk. Kell egy marék szög, egy kalapács, egy fűrész, némi deszka, és első osztályú kutyaólat tudunk rettyinteni. Na most, ha megnézik a kiváló Q-épületet, gondolom átélték a készítését, de minden esetre olyan 30 méteres bazinagy kalapácsot és ilyen 4 méteres szögeket nem láttak. Tehát a Q-épület nem úgy készült, mint egy nagy kutyaház, hanem egészen máshogy. Most megfordítom a dolgot. Ha én, ugye a Q-épülethez mi kellett? Szölöpverő, betonozó, mit tudom én, erőgép, toronydaru, stb. Na most, ha én egy kutyaházhoz hozok toronydarut, meg buldózert, meg ilyeneket, akkor maguk azt mondják, hogy én meg vagyok őrülve, és én ezt fogom csinálni. Én igenis idehozom a minimális problémához, a kutyaház típusú feladatokhoz, ide fogok hozni és fölvonultatok erőgépeket, toronydarut, mi egymást, maguk meg állandóan azt fogják mondani, hogy tanár úr, ugorjunk hülyeség, hát mit vacakolunk itt, tehát ezt kézből megoldjuk. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy nekem valahogy ezeket az eszközöket, technikákat meg kell tudnom magyarázni, be kell tudnom mutatni egyszerű példákon. Ezt én azért mondtam el, hogy megkíméljen magukat attól a csalódástól, amit én okozni fogok óhatatlanul. Akinek bármiféle ötlete van ennek a problémának az áthidalására, azért a szoftvertechnológia oktatás komoly köszönetet fog mondani, mert ez a probléma előttünk áll. No kérem, hát ennyi bevezetés után nézzük a mai anyagunkat. Karbantartás. Ugye a karbantartás az egy elég gusztustalan fogalom, ugye? Nem szeretjük. De ha végig gondolják, hogy mondjuk vegyünk egy közismert ipart, hát hányan dolgoznak az autóiparban mondjuk a fejlesztés környékén? Nem sokan. Hányan dolgoznak az autógyártásban? Hát ott már többen, de hát az sem olyan borzasztó sok. Hol dolgoznak a legtöbben? Különböző szervizekben. Bizony, kérem szépen, emberek tízezreinek, százezreinek az élete és a családjuk élete azon múlik, hogy mi törjük a kocsinkat, hogy rohad a küszöb, és így tovább. Persze, hát igen. És a szervízből, a karbantartásból remekül meg lehet élni. Tehát nem csak az a munka, hogy akkor kitaláljuk, hogy a benzingőz az ott így forog, vagy mit tudom én, a villanymotor meg úgy forog, és akkor ottan benzin jön létre a villanymotor által. Szóval nem csak ez van, hanem van a karbantartás, és a karbantartás legalább annyira fontos a számunkra, mint a különböző fejlesztések. És hát gondolom, maguk is úgy érzik, hogy amikor maguk végeznek, akkor bevonulnak egy céghez, ahol fölvették magukat, és akkor ott díszbe öltözött hölgyek, urak fogadják magukat, kinek mi dukál, és akkor ott megnyitnak valami új projektet, egy zöldmezős beruházást, és akkor az fog elindulni. Hát egy nagy túrós. Ez úgy fog kinézni, hogy maguk oda mennek a céghez, és maguk lesznek a 293. hátramozdítók, és beszállnak egy olyan projektnek a kellős közepébe, ami éppen fut. Kész. Ez élet ilyen. Tehát magyarul, igenis, nekünk a karbantartásra komolyan kell készülnünk, és a karbantartás őrült nagy kihívás. Ugye itt, ahogy a példa is mondja, hogy 5-15 év normálisan egy szoftvernek az élettartama, de hát van egy csomó eset, amikor a szoftverek 35 évnél is öregebbek, ugye meséltem múltkor a legacy a szoftverekről, a hagyatékról, ami ránk maradt, és ezek között van egy csomó olyan, amit a mai napig használnak, ahogy mondtam, a fizikában, tehát a természettudományos számításokban, de bizonyos biztosítós, meg pénzügyi területeken is vannak hasonló problémák, szoftverek. Nem tudom, hogy hallott-e valaki a 2000 év problémáról, vagy maguk már, hát akkor születtek talán, nem. Hallottak a 2000 év problémáról? Na, annó az egy borzasztó érdekes dolog volt. Az, ugye a dolog lényege az, hogy a szoftverekben a dátum, mi van, ha átfordul 1999. december 31-én 2000. január 1-re. Hát ettől a világ transzba volt. Na most el kell árulnom, de szerintem ezt maguk akkor tudják, hogy semmi nem történt. Hál' Istennek minden működött, a repülőjegyek érvényesek maradtak, az erőművek továbbra is álltak, nem robbantak föl. Tehát minden rendben volt, mindenféle galiba nélkül túléltük, de ez az egész cirkusz körülbelül 97 magasságába elkezdődött, és a 2000 compliance az egy állati nagy vircsapt volt. Mesélek egy sztorit erről a korszakról. Nekem volt egy hallgatóm, aki Belgiumban a Schlumbergénél diplomatervezett. Nekem szoktak lenni időnként, vannak külföldi egyetemekkel, de cégekkel is kapcsolataim, és akkor tájt épp volt egy belga céggel is kapcsolatom, és ennek révén ő a Schlumbergéhez került, és ott csinált diplomatervet. És a következő volt a diplomaterve, hogy ez a Schlumbergé készített benzinkút fejekbe mikroprocesszoros vezérlést. Gondolom benzinkutat már látták, tudják, hogy ott ilyen pisztolyt kell bedugni az autóba, stb. Na most ami az érdekes, hogy egy ilyen kútfejbe, a fej az a szerkezet, ami ott áll, aminek kilóg a csöve. Tehát egy ilyen kútfejben 7 vagy 8 mikroprocesszor is van. Ugye ott, hát gondolják meg, ki kell pumpálni a benzint, amikor vége van, akkor vissza kell szedni, azt az egészet számlálni kell. Szóval mindenféle rafinált ilyen trükkös beavatkozók vannak. A legnagyobb része nem számol, hanem irányítja ennek az egész francnak a viselkedését. Na most ebből az egyik ilyen processzor programját kellett a kollégának 2000 kompatibilissé tenni. Oké, ez egy teljesen világos, egyértelmű feladat, source code megvan, C-ben készült a program, tökéletes rendben, át kell nézni, át kell írni. Hát az első lépés a feladat megoldása során az volt, hogy venni kellett a régi source code-ot, és előállítani az aktuálisan futó programmal identikus változatot. Tehát állítsuk elő azt, ami most van, abból a source-ból, ami most van. És most tessék megkapaszkodni, nem lehetett. Nagyon egyszerű ok miatt, ugyanis az a C compiler, amit akkor használtak, az nem volt. Másik volt, jobb volt, szebb volt, gyorsabb volt, optimalizált volt, és így tovább. De az, ami akkor volt, az nem volt többet. Tehát nem lehetett az identikus kódot előállítani a forrásból. A Schlumberger pedig azt mondta, hogy addig, amíg nem tudják előállítani a kódot, addig nincs tovább. Mert ugye ki tudja, hogy most akkor ez működik. Ki tudja, hogy mi lesz akkor, hogyha nem működik. Úgyhogy a kollégának az első dolga az az volt, hogy egy C compilert meg kellett neki buherálnia úgy, hogy előállítsa az identikus C kódot. Tehát neki ott bele kellett nyúlni a C fordítóba, szépen bizonyos optimalizálásokat kiszedni, és így tovább. Tisztázzuk, ez nem volt valami extrém feladat, de az egésszel, ezzel az egész kísérletezéssel, keresgéléssel, új C compilerrel, stb. Úgy elment 3-4 hét, mint a szél. Szóval egy csomó időt, pénzt kell fordítani arra, hogy például nincs meg az a compiler. Senki nem gondolta arra, hogy ez egy probléma lehet. Utána, amikor előállt a compiler, meg volt az identikus változat, akkor elkezdődött a C-kódnak az elemzése, kiderült, hogy mit tudom én, 4 helyen kell belenyúlni, mert 4 helyen nem volt ez korrektül elvarva, és akkor kész, ez volt a megoldás, és kijavították a programot, és akkor elterjesztették, és szépen attól kezdve ez az új vezérlő program működött. Szóval a karbantartásban érdekes dolgok derülhetnek ki, és például egy ilyen 2000 év, ez ugye, ahogy itt írtam is, hogy milliárdokat fordítottak erre. És ebből rengetegen nagyon jó megéltek. Ugye a kollega diplomát kapott, az a Schlumberger lecserélt, mit tudom, hány szoftvert, ment ez. Akkor már a múltkor utaltam arra, hogy főleg a legacy programoknál, ott ugye egy érdekes kérdéssel állunk szembe, hogy ugye a régi programok régi operációs rendszereken futottak. Mit tudom én, írtak egy programot régi IBM 360-as gépekre, talán hallottak róla, az IBM 360-as gép az nagyjából olyasmi lehetett, mint a Ford T-modell autója. Az egy időben ilyen módon működött, na de hát már rég nincs 360-as gép. Mit csináltak, mi volt a megoldás? Hát nagyon egyszerű, írtak egy emulátort, amelyik egy modern gépen emulálta, úgy viselkedett, mint hogyha ő lett volna az IBM 360. Na igen ám, de azóta ez a gép is elavult teljesen, és az új gépre írtak egy olyat, amelyik emulálta az előző gépet, amin futott az az emuláció, ami a 360-ast emulálta, és amikor már 4 rétegben így egymáson vannak az emulációk, ugye akkor érzik, hogy ez nem biztos, hogy elég effektív. Tisztázzuk, még mindig nagyságrenddel gyorsabb adott esetben ez a Wirtschaft, mint az eredeti változat, de hát akkor is. Szóval ez azért elég szörnyen hangzik. Adatbázis problémák lehetnek. Sőt, vannak olyan esetek, hogy hát bizonyos üzembiztonság és folytonossági okokból itt a megszakíthatósággal is problémák lehetnek, úgyhogy származhat gond. Egy nagyon érdekes kérdés az az, hogy a hordozó eszközeink meddig maradnak érvényesek. Ugye egy 500 éves könyv, hát az legalábbis Európában nem egy olyan nagy etvasz, gyönyörűen működik. Kérem szépen, mi lesz 500 év múlva a mi CD-inkkel? Foga, hát nem vagyok. Maguk láttak 8 colos diszket? Ki látott 8 colos diszket? Jó, hát ez egy ugye ekkora floppy disk, olyan jó arasznyi. Képzeljék el, hogy nekem egy nagyon kedves kollégám az Élettani Intézetből jött pár évvel ezelőtt, hogy neki mindenféle jó kis adatai vannak elmentve ilyen 8 szolos diszken. Sőt, aki nagyon benne van ebbe, az tudja, hogy ez olyan, hogy volt egyoldalas, meg kétoldalas, volt, ahol a szinkronjuk ugyanott volt, tehát szimmetrikusan volt, vagy aszimmetrikusan, tehát még különböző fajtái is voltak. Kérem szépen, pár évvel ezelőtt egész egyszerűen nem találtunk olyan működő 8 szolos eszközt, amin le lehetett olvasni. Vége, ott volt a finom gyűjtött adata. Egyébként nagyon érdekes dologgal foglalkozott, macskát ejtett. A macska ejtés, hát ezt csak úgy elmesélem, egyensúllyal foglalkozott a professzor úr. Macskák egyensúlyérzékét vizsgálta, itt az egyensúlyszervét, ami itt valahol a fül környékén lakik, azt ott kicsit megjavította, aminek hatására ugye a macska, hát miközben, ugye a macska tudják közismert, hogy leejtik, akkor talpra esik. Na most hát itt az egyensúly szervet, hogyha ottan kellően megpiszkálják, akkor egy ideig nem tudja a macska ezt a feature-t hozni. de beletanul, beletanul, úgyhogy a macskákra rátett egy ilyen ledes hálót, és akkor ő azt filmezte, hogy akkor hogy forog a macska, és hogy tanul nap mint nap, és hogy okosodik a macska, hogy nyeri vissza azt a képességét, hogy talpra esik. Kérem szépen, ezzel emberek foglalkoznak, és állati jó tudományos eredmény. Amerikába baromira díjazták. És ebből persze az egyensúly viselkedésre lehet mondani mindenfélét. Nagyon szerették ezt ilyen űrkutatási dolgok miatt, ugye ott baromira fontos, hogy az ember gravitáció nélkül akkor most hogy találja el az egyensúlyát, és így tovább. Szóval érdekes dolgok. Tehát látszólag hülyeségekkel marha komoly eredményeket lehet produkálni. Na jó, szóval mindent összefoglalva, őrült problémáink vannak a hordozó eszközökkel. És egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy a mai DVD-t 10 év múlva le fogjuk tudni játszani, és azzal foglalkozni, hogy állandóan az újabb és újabb formátumban mentsük át a dolgokat, az egy iszonyú erőfeszítést igényel. Maguknak vannak még fekete lemezeik? Otthon. LP. Már nem nagyon, ugye? De még van. Na most képzeljék el, nekem is volt egy szép gyűjteményem. Hát... A helyzet az az, hogy olcsóbb megvenni egy CD-n, vagy letölteni, vagy mit tudom én, mint ott nekiállni, és akkor konvertálni. Lehet, vannak szoftverek erre, de akkor azt nekem ott működtetni kell, stb. Ha mindent összeadok, stb., akkor egyszerűbb, ha újra megveszem. Az élet ilyen. Na kérem, ez még mindig a karbantartásról. Állítólag a Microsoftnál 50%-a a termékeknek mindig az utolsó 12 hónapból jön ki, 50, évente 50 új termékkel jönnek ki, különböző verziók azok másfél-két évenként jönnek, és a kétharmada az új verzióknak az tényleg új termék. Igen, hát úgy értem, hogy nem karbantartott, hanem új termék. Na most mindebből az következik, hogy a karbantartási költségek a szoftvervilágban óriásiak. Hihetetlen. Erre ilyen becslések vannak, és azt mondják, hogyha a tervezés az 15%, az implementáció 15-20%, a karbantartás meg kétharmada az összes költségnek, egyesek szerint, rossz nyelvek szerint ez időnként eléri a 90%-ot, sőt, van egy olyan mondás is, hogy ez, tehát a karbantartás többe kerül, mint maga a szoftver létrehozása. Na most akkor ebből mi látszik? Mit tanulhatunk meg leginkább túl azon, hogy szörnyűködünk itt az általam fölhozott eseteken? Leginkább azt érdemes belőle megtanulni, hogy jó lenne úgy csinálni, hogy az karbantartható legyen. Mert ha karbantartás, tehát arra készülünk, hogy ott karbantartás lesz, hogy azzal emberek dolgozni fognak, hogy megkönnyítjük az ő életüket, ezáltal csökkentjük a költségeket, hát az nagyon jó lenne. Tisztázzuk az autóiparban, én például pont a fordítottját látom, csak egy egyszerű példát mondok, 10 évvel ezelőtt egy autóban egy lámpát kicserélni, azt simán meg lehetett csinálni. Ugye otthon ezt mindenféle erőködés nélkül, az égőt nem volt szabad megfogni, ugye, mert zsíros, de kész, ez ment. Ma egy égőcseréhez le kell bontani az autó fél oldalát. Igen, és kellére van írva a manuálba, hogy kérem szépen véletlenül se kezdjen neki szakszervízbe, persze nyilvánvalóan a szakszervízbe megkérik a megfelelő árat, eltart egy darabig. Szóval ez például nem kifejezetten karbantartás barát, ez a szervízbarát megoldás. Na jó. Software engineering, ugye erre fele haladunk, hogy hát mik a célok. A termelékenységet, a programkészítés termelékenységét valahogy növelni kellene, a szoftver minőségét javítani kellene, a fejlesztés, illetve a karbantartás költségeit csökkentsük. És ugye utaltam arra, hogy valahogy ilyen evolúciós fejlesztésbe kéne fogni, tehát nagyon jó lenne, hogy minél több szoftver úgy ki kell magról, vagy valahogy úgy növeszteni kéne. Tehát ez nagyon fontos lenne. Borzasztó fontos kérdés lenne, hogy precízen, vagy a jelenleginél precízebben tudjunk költségeket becsülni és mérni. Majd mindjárt kiderül, hogy miért. Illetve az előzőhöz kapcsolódva, hát automatizált szoftvergyártás lenne valahol a feladat, ilyen software factory, szoftvergyárakról kellene majd beszélnünk. Én ezekre a fél év bizonyos pontjain úgy fogok kimutogatni, de hát nem igazán van nekünk erre időnk, hogy ebbe belemenjünk. Na kérem, és akkor most áttérünk a következő fejezetre. Mi az, hogy engineering? Tehát mi az, hogy technológia? Mi az, hogy mérnökség? Egyelőre magában a mérnökséget vizsgáljuk, még a szoftver nélkül. Nézzük meg azért precízebben, hogy mi is ez. És itt a definíció, ezt érdemes megtanulni, szoktam kérdezni. Hát menjünk végig az egyes pontokon. Ugye az első az úgy szól, hogy költséghatékony megoldást kell csinálni. Mi ennek a lényege? Ugye a költséghatékony megoldást kell készíteni, az arról szól, hogy ugye mi egy problémára csinálhatunk sokféle megoldást, és ezek közül számunkra az lesz érdekes, amelyre valamiféle költségfüggvény minimális. Azt, hogy ez a költségfüggvény hogyan állítható össze, az egy borzasztó érdekes kérdés, hogy ebben mi milyen súllyal szerepel, mi van a költség és mi van a haszon oldalon, ezek hogyan állíthatók össze. De ami borzasztó fontos, kérem, ha mi szoftvermérnökök akarunk lenni, akkor nekünk ezzel foglalkozni kell, mert ki a bánat foglalkozna ezzel, hanem mi. Hát nekünk ezek szerint beszélni kell arról, hogy mibe kerül ez a szoftver, hogyan mérjük, no pláne, hogyan becsülünk költségeket. Hát ez a mérnökségnek az, lesz nézni az első pont. Hát valahogy valamit mondani kell, mibe fog ez kerülni, mennyi ideig tart egy projekt. Hát hogy, az csak úgy, hát majd mit tudom én évvégéig. Hát ez nem így van, hány ember kell ehhez? Mikor voltunk gazdaságosak, hogyha sok emberünk volt, vagy ha kevés ember volt, vagy hogy van, hány ember kell egy projekthez? Hát erre valahogy válaszolni kell, ezt meg kell, lehetőség szerint előre meg kell mondani. Hát egy autógyártásnál meg tudjuk mondani, hogy hány ember kell. Szombat, vasárnap bejön a Jóska Pista, és dolgozik a, mit tudom én, Swift gépsoron, és mit tudom én, rakják össze a, mit tudom én, milyen izéket. Na most a szoftverben mi van? Ezt meg kellene mondani, hogy lesznek, milyen költségtényezőink vannak, és így tovább. Erről nekünk beszélni kell. Erről szól a mi tárgyunk, drága kollégák. Tehát nem arról, hogy válj, meg kapcsolt zárójel, meg mit tudom én, micsoda, hanem arról például, hogy mi lesz a költségbecsléssel. To practical problems. A mérnökség az általában gyakorlati problémák megoldásával foglalkozik. Ráadásul általában ez a gyakorlati probléma tömegszerűségében jelenik meg. Mondom a példát. Gondolom, kedves édesanyjuk szokott otthon, mit tudom én, készíteni egy jó levest vasárnap ebédre. 4-5 embernek simán megy. Ugye megint jön a tömegszerűség, igen ám, de ha egy üzemi étkezdébe kell 400 adag levest készíteni, azt ugye érzik, itt megint csak nem arról van szó, azt nem úgy kell csinálni, mint 4-5 adagot. Azt egészen más módon kell csinálni. Nem is lesz olyan, tiszta világos, ezt tudom, de más gondolatok kellenek, más eszközök kellenek, úgy nem lehet répát pucolni 400 embernek a levesbe, mint ahogy otthon csinálják, mert a büdös életben nem lenne leves, ugye? Tehát nálunk a praktikus problémák azok két részben jelennek meg, egyfelől ilyen tehát a tömegességében. A másik pedig az, hogy azért a mérnökség általában olyan kérdésekkel foglalkozik, ami megválaszolható. Tehát ha például mondjuk az angyalok szeme színét mérő műszert kell szerkeszteni, erre nem érdemes technológiát készíteni, ugye abból az egyszerű érvből, tehát egyszerű helyzetből kiindul, vagy baromi nehéz angyalt előállítani, akinek ugye mérni tudnánk a szeme színét. Tehát magyarul nem foglalkozunk ostobaságokkal, hanem gyakorlati problémákkal. By applying scientific knowledge. Ugye ez azt jelenti, hogy tudományt fogunk alkalmazni, tudományos ismereteket. Miért? Szeretjük mi a tudományt? Miért? Miért szeretjük a tudományt? Mit jelent ez, hogy alapozni lehet? exakt. Mi az, hogy exakt? Bejósolható a jövő. Igen, itt már ebben van valami. Szóval én úgy gondolom, hogy a tudománynak nagyon fontos sajátossága, hogy megismételhető. Tehát, hogyha én most elvégzek itt egy számítást, és elvégzem holnap után a föld túloldalán, annak ugyanannak kell kijönnie. Tehát megismételhető, ellenőrizhető, újra elvégezhető, és ez garanciát ad nekünk arra, hogy tehát ellenőrizhető, hogy jól dolgoztunk-e vagy sem. Ez nagyon fontos dolog. Hát persze lehetne úgy is, hogy mit tudom én, ugye az nem teljesen tudományos, hogy leborulunk X irányba, és akkor mutabak, meg egyéb hasonló szavakat mormolunk, és várjuk, hogy majd akkor történik valami. Tehát ez ugye nem igazán hatásos. Tehát mi szeretnénk olyan eszközöket használni, amelyik megismételhető, újra használható, garantált, bizonyítható, hát az exaktot én így fordítanám le, tehát bizonyíthatóan korrekt, tisztességes eljárás, és hát ha ilyet csinálunk, akkor reménykedünk benne, hogy előre tudjuk látni, és a kolléginának igaza van. Ugye a cél az, hogy előre lássunk bizonyos dolgokat. Hát ebből viszont ugye egyenesen következik, hogy tudományt is fogunk alkalmazni. Na ne ijedjenek meg, olyan nagyon sokat nem, de azért igyekszünk tudományos megközelítést adni a dolgoknak. Building things, ez azt jelenti, hogy építünk, tehát valamiféle dolgot úgy össze fogunk rakni. Hát ez a valamiféle dolog, ez szoftver, illetve a szoftvernek bizonyos vonatkozásait rakjuk össze. Az utolsó pont nagyon szép, az úgy szól, hogy az emberiség nagy szent nevében, szolgálatában. Ugye ez mit is jelent? Ugye ennek persze lehet olyan értelmezést is adni, és első blikra az ember olyat mondana, hogy hát mit tudom én, nem csinálunk pusztító fegyvert, vagy mit tudom én, dehogy nem erről van szó. Hát hogy ne csinálnánk? Hát pénzért, minden. Tehát mit jelent ez az in the service of mankind? Na ez annyit jelent, és ez megint csak áttételes, hogy mondom a példámat. Építkezni jó dolog, hasznos dolog, Istennek tetsző cselekedet. Igaz? No, pláne akkor, hogy a gazdasági jellegű építkezést folytatunk. Ugye olyat, ami termelő tevékenységet végez, mert az egy dolog, hogy mi lakunk, de hát, hogyha építünk valami termelő tevékenységre alkalmas építményt, akkor az nagyon jó dolog. Ez természetesen nem csak ipari termelés lehet, hanem mondjuk mezőgazdasági. Például disznóól. Az egy nagyon jó dolog, mert ha van disznóól, akkor van disznó, ha van disznó, akkor van vacsora. Remek. Ugye, tehát magyarul disznóólat építeni jó dolog. Kivéve, ha mondjuk a maguk hálószobájának ablaka alatt épül a disznóól, akkor már kevésbé dicséretes, ugye? Tehát nem árt, általában baromira örülünk a disznóólnak, de nem árt, hogyha az nem a mi órunk alá piszkít. Na most egy picit komolyabbra véve, aranyat bányászni nagyon jó dolog, de hogyha az agyot belenyomatjuk a Tiszába, és emiatt kipusztul a Tisza, ugye hallottak erről, volt már ilyen. Na most akkor az nem biztos, hogy olyan baromi jó dolog. Szóval mit akarok én ezzel mondani az In the Service of Mankind-dal? Ezzel azt akarom mondani, kérem szépen, hogy a cél, az eredendően megvalósítandó cél a disznóól, vagy az arany, ami a bányából kijön, és így tovább, az egy nagyon fontos dolog, de eközben egy csomó egyéb szabályt be kell tartani. Az nem úgy van, hogy én nekem eszembe jut, és akkor csinálom, sem a tevékenységet, sem pedig az eredményt. Tehát precíz szabályaink vannak, amik előírják, hogy nekünk hogy kell kezelni az agyot, hova építhetünk disznóolat, és így tovább. Ezeket mi testesíti meg? Kérem szépen, szabályok, szabványok, törvények, jogszabályok, így van? Hát akkor viszont mi következik ebből a tárgyra nézve? Az következik, hogy nekünk szabványokkal, szabályokkal, előírásokkal kell foglalkoznunk. Hát ha mi nem ismerjük azokat a szabványokat, amik megmondják, hogy kell ezt, meg azt, meg amast csinálni, akkor nem fogunk tudni rendesen terméket készíteni. Ugye a mi esetünkben szoftvernél kell foglalkoznunk azzal, hogy a szoftverre milyen szabványok vonatkoznak, milyen előírások vonatkoznak magára a termékre, magára az elkeletkezési, tehát a fejlesztési folyamatra. Oké? Tehát ez a definíció, ez túl azon, hogy ez egy értelmes, világos definíció, kijelöli a mi mozgásterünket. Mi fogunk beszélni gazdaságról, fogunk beszélni pénzről, fogunk beszélni gyakorlati problémákról, alkalmazni fogunk tudományt, valamit összerakunk, és mindezt a szabványok, előírások, eljárások, definiált eljárások szerint. Oké? Tehát ez mind része a tárgynak. Ezt azért mondtam el, mert egyrészt ettől azért csak okosodnak, kettő, a tárgy programját azt hiszem sikerült alátámasztanom. Tehát maguk most nem fognak meglepődni, ha én azt mondom, hogy van egy ilyen vagy olyan vagy amolyan szabvány, és akkor az a szabvány ezt meg ezt írja le. Tisztázzuk, ki tudunk találni mi is értelmes dolgot, hogy mit tudom, hogy kéne valamit lerajzolni, de az a szabvány azt mondja, hogy ezt így kell lerajzolni, akkor nekünk is úgy kell lerajzolni. Ellenkező esetben más nem úgy fogja érteni, ahogy mi szeretnénk. Na jó, ezt azért elmondanám. Ez egy nagyon, nagyon érdekes, hát egy ilyen történelmi visszatekintés a mérnöki disziplína fejlődéséről. Ez a kis ábra, ez itt leírja, hogy hogyan fejlődött a mérnökség. Mégpedig úgy fejlődött, hogy kezdetben volt a, hát az, hogy is mondjam, csak ez a craft, az erő, vagy valahol úgy erőből megoldották a problémákat. Csináltak valamit virtuóz, de ugyanakkor nagyszerű képességekkel megáldott emberek, és ezek produkáltak csodálatos dolgokat. Hát gondoljanak itt például, mit tudom én, a piramisra. Ugye baromi nagy dolgok ma nem is tudnánk utána építeni, és több ezer évvel ezelőtt simán produkáltak ilyen dolgokat. És, de mondjuk ugye nekik a tudományos ismeretük nem igazán volt meg, ők valami, volt, amit ismertek, volt, amit legtöbb dolgot nem. Azt, hogy ebből persze épült egy-egy piramis, az oké, de nem volt tömeggyártás, meg nem volt, hát épült pár piramis, ugye. Szóval lényeg az, hogy nem volt tömeggyártás, meg mondjuk nagyon nem számított, hogy hányan halnak meg menet közben. Szóval az úgy nem volt olyan igazán érdekes. Azt, hogy ott pontosan most az anyagokkal optimálisan bántunk-e, vagy sem, vagy ez sem izgatott senkit különösebben. Szóval magyarul itt a cél az, hogy emléket állítsunk a fáraónak, az mindent überelt. Na most akkor, amikor ez az erő, hogy csináljunk valamilyen produktumot, ez találkozik a tömegtermeléssel, akkor kialakult egy új pont. Például ugye gondoljunk arra, hogy akkor, amikor a Schuster, tehát ilyen csizma készítő mesterek, ugye már nem csak maguknak, meg a családnak, meg a barátoknak gyártottak valami bocskort, hanem egész egyszerűen gyártottak csak úgy magába bocskort, és kivitték a piacra abban a reményben, hogy el lehet adni. Ugye nyilvánvalóan nem ekkora bocskort gyártott, mert sejtette, hogy az eladhatatlan. Mert nincs olyan lábú ember, aki ezt megveszi. Tehát neki kellett élni egy feltételezéssel, hogy nagyjából, mit tudom én, meg úgy a láb méretére, megnézve a családja, meg az ismerősök lábát, neki kellett, hogy legyen egy elképzelése általában az emberi lábról, hiszen ha ő el akarja adni a bocskort egy is... Tessék figyelni, itt megjelenik az, hogy a bocskor, mint termék, elválik a készítője, meg a termék használója különböző szerep személy lesz. Ugye a bocskor készítője, a csizmadia csinálja a bocskor, de átadja a használónak. És akkor emiatt neki ugye a használóról kell tudni egy csomó dolgot, és akkor feltételezni kell dolgokat, ki kell tudni kalkulálni, hogy nagyjából mi az, ami eladható, és akkor ehhez már ugye felkészült mesterembernek kell lenni. Itt megalapozott eljárások vannak, tehát már ő előbb-utóbb, és talán emlékeznek, gondolom, tanultak ilyet történelemben, hogy mit tudom én, a városokban céhek alakulnak, ugye, a csizmadiák, az asztalosok, a mit tudom én, kiknek a céhe. A céhekben ott oktatás folyik, a céhekben a titkokat, hogy hogyan gyártják a mit tudom én, cserző folyadékot, meg mit tudom én, ilyesmit, azt a céhes könyvekbe leírva, eldugva, ugye ottan őrzik, és akkor folyamatosan a tanulás során árulják el az új fiatal növendékeknek, hogy akkor hogy is kell itt a cserzővizet csinálni. És akkor már gyakorlat van, már inasok vannak, tehát iskola működik a cégeken belül. Lényeg az, hogy itt már megjelennek a gazdaságossági megfontolások. A gazdaságossági megfontolások mégpedig érdekes módon, és ugyanakkor ezek a folyamatok bizonyos finomodáson esnek át. Mert ugye közismert, hogy mondjuk egy ilyen Schuster cég könyvébe le volt írva, hogy cserző folyadékhoz hozzá kell adni, mit tudom én, éjfélkor a sötét erdőben elfogott Goethe szemét 4 darabot. Hát a Goethe az ilyen kis állat. És akkor ki kell nyomni a szemét, 4 darabot, de ezt a szerencsétlen állatot éjfélkor a sötét erdőbe kellett elfogni. Na most persze, hát nyilvánvalóan kit küldtek ki a, hogy hívják rá, erre a gyűjtögető akcióra, az inast, menjen ki, hát az öregnek már esze ágában nem volt éjfélkor az erdőn Goethét fogni, vagy a patakparton, és akkor a gyerek meg ugye úgy gondolta, hogy hát először kiment éjjel, de baromira félt, nem jó ez így, meg nem látott semmit. Hát lehet azt fogni délután is, és akkor fogott délután, aztán bevitte másnap, hogy mégiscsak itt van ez az éjjel. Belenyomták a szemét a szerencsétlen állatnak, kiderült, hogy ez ugyanúgy működik, mint a éjjel fogta volna. És akkor úgy szépen finomodott a dolog, amikor már ő volt a cégvezető nagymester, akkor már kiúzták ezt a fogjuk éjjel, mert akkor ugye tudta, hogy hülyeség. Aztán utána elfogyott a Goethe is a környéken, mert összeszedték az összeset. Hát most akkor mit tudom én, tyúktojást ütöttek bele Goethe szeme helyett, és kiderült, hogy tyúktojással is működik a dolog. Akkor, tehát ilyen finomítások szépen voltak, ezek nem voltak természettudományos dolgok, hanem ilyen kísérletes megoldások voltak, hogy jobb hián, mert most éppen ezt találtuk, és így tovább, tehát így finomodtak az eljárások. Majd pedig eljutottunk odáig, hogy hát bizony, előbb-utóbb kellett a tudomány segítsége, de ezt most már csak szünet után fogom elmondani. Úgyhogy most szünet! Nos, kedves kollégák, egy pici átvezetés. Az építész mérnököknek 4,5 éven keresztül tanítanak építészet történetet. Ebben, ennek a kurzusnak a végén szigorlatot kell tenni építészettörténetből, a 4,5 év anyagából. És például ugye olyanokat tanulnak, hogy mit tudom én, őskori egyiptomi építészet, a vándorló nomád magyaroknál a jurta füstelvezetése, vagy középkori katedrálisok, egészen napjainkig, mit tudom én, Franco Gehry, meg Humbert Wasser, szóval igen. És fejből föl kell tudni rajzolni 41 néhány középkori katedrális alaprajzát. Igen, pedig ugye igazán nem lehet azt mondani, hogy valószínűleg túl sok katedrálist fognak építeni a közeljövőben. Ebből én azt akarom kihozni, hogy akkor, amikor én itt egy órát rászánok a történelemre, akkor talán nem vétem el nagyon az arányokat. Ugye a mi tudományunknak, vagy a mi mérnökségünknek közel nincs akkora múltja, mint az építészetnek, de hát azért talán ebből az elmúlt 50 évből majd érdemes lesz tanulni egyesmást. Na, menjünk vissza a mérnökség történetéhez, és ugye ott tartottunk, hogy hát ugye a termeléke, tehát a tömegtermelés magával hozta a kereskedelmet, hogy piacra termeltünk, és ennek a piaci termelésnek ugye az alapfeltétele az volt, hogy előbb termeltünk, és utána derült ki a piacon, hogy a termék eladható-e vagy sem. Ugye itt az első fázisban ott nem volt kérdés, csináltunk valamit, az úgy volt jó, ahogy volt. Itt már a piacon kiderült, hogy tényleg van-e olyan lába, meg kell-e az a cipő, és ugye eljutottunk egész odáig, hogy hát itt megpróbáltuk az anyagfelhasználást optimalizálni, az alapanyagok hatásosságát igazából megpróbáljuk értelmezni, és előbb-utóbb eljutott a dolog oda az adott területen, hogy hát ugye most tényleg Goethe szeme kell bele, vagy sima tyúktojás elég, vagy egyáltalán lehet, hogy még tyúktojás se kell. Tehát mi a hatóanyag? Mi a közre, mi a lényege a processzusnak, és mi az, ami a mese és a mókusvakítás? Hát ehhez pedig kellett a tudomány. És itt jön a pakliba a tudomány, és azért is hozom ezt az ábrát, mert ez rávilágít a mérnökségben a tudomány szerepére, ugyanis a tudomány azért kell, hogy segítsen bennünket a kereskedelemből és a tömeggyártásból adódó technológiai problémák megoldásába. Tehát megmondja, hogy mi a hatóanyag, megmondja, hogy abból több kell, kevesebb kell, és így tovább mit kell, mit lehet csinálni. Ugye erre a korszakra már az a jellemző, hogy profi olyan osztály van, mert a mérnökök osztálya, ugye, akik ezzel foglalkoznak. A dolog az analízis és az elmélet alapján áll, majd erre mindjárt rátérek. Itt abszolút profi előrehaladás van, tehát megtervezett az előrehaladás minden szempontból, és igazából már a tervezés az nem magára a termékre vonatkozik, hanem a termék megjelenésére, a termék piacra dobására. Gondolják meg, az autógyárakban az csak egy dolog, hogy az autót megtervezzük, hogy mit tudom én, így legyen a kereke, meg úgy a futómű, hanem az autógyár abba gondolkodik, hogy jövő tavasszal kijövünk egy kisgyerekes anyukáknak tervezett új autóval, ami megoldja, mit tudom én, mit értik. Tehát már messze nem csak az autóról van szó technikai értelemben, hanem hogy a piacon, mert a mit tudom én, a konkurensünk már nem jött ki 3 éve fiatal családanyáknak célzottan készült kocsival. No, szóval lényegében a piacszegmensek és a piactervezés működik ma már. Na, most következik két konkrét eset arra, hogy hogyan alakult ki a mérnökség. Az egyik eset, ez a kultúrmérnökség, a civil engineering, és a másik pedig a szoftver. Hát ugye bennünket ez érdekel, de az összehasonlítás véget menjünk végig a kultúrmérnökségen. Ugye a kultúr, mivel foglalkozik egy kultúrmérnök kultúrával? A fenét. Ugye a kultúrmérnök, nálunk úgy szokták hívni, hogy építőmérnök. Tehát és az építőmérnök az építésztől ugye annyiban különbözik, hogy az építőmérnök ilyen hidakat, utakat, ipari jellegű építményeket, kéményeket, meg ehhez hasonló szerkezeteket épít. Tehát nem igazán lakásokat, irodákat, ilyeneket. Na most hát tulajdonképpen a kezdeti építészet, az ilyen nagyobb stílű építészetet, ugye a piramis meg egyéb, tehát ez is igazából beletartozik a kultúrmérnökség témakörébe. És hát azt, hogy itt az emberiség mit produkált, hát fejet kell hajtani előtte. Ugye a mai napig lényegében az ókor összes építménye az ide tartozik. Gondolják csak meg, hogy római vízvezetékek a mai napig állnak és működnek, tehát szuper, egész egyszerűen csodálatos dolgokat produkáltak. Na most a termelékenység és a kraft, az erő, nagyjából egy komoly találkozása valamikor az első század környékén volt, méghozzá egy híres nevezetes figurához köthető Vespasianus római császárhoz. Vespasianus császár természetesen maguk is jól ismerik, régi motoros. A fia Titus egyébként részt vett a keleti jeruzsálemi háborúkba. De mindegy, na Vespasianus nem innen ismerjük, nem ezért szeretjük. Vespasianus volt az a császár, aki nagyon szeretett adót kivetni. Többek között úgy döntött, hogy Rómába a WC-ket is megadóztatja, és amikor ugye mondták neki a tanácsadói, hogy de hát micsoda fúj, undorító dolog, hogy hát itt a WC-re adót vetnek ki, akkor ő vállat vont, és azt mondta, hogy a pénznek nincs szaga. Tehát ugye tőle származik ez a mondás. Vespasianus császár, hát kérem szépen, Vespasianus császár volt az, aki az első században uralkodása idején közbeszerzési eljárást írt ki, a mai értelembe véve, útépítésre. Ugye akkor tájt a római légiók elég sokat foglalkoztak azzal, hogy fel alá szaladgáltak Európában, meg Kis-Ázsiában, és ehhez út kellett, akkor tájt, és most gondolják meg, hogy micsoda macera lehetett utat építeni, és ezek építettek, mai napig megvannak a nyomai, még Magyarországon is egy-két helyen, aztán nem beszélve Olaszországról, Via Appia, meg ilyenek, de szerintem arra maguk jártak. Tehát, nem mint légiós, hanem mint turista. Szóval, gondolják meg, hogy nem is olyan egyszerű egy ilyen tenderen elindulni. Hát ugye a tender az arról szólt, hogy építeni kell, mit tudom én, mennyi utat, úgy általában. Azt, hogy honnan, hova kell építeni, az ugye később derült ki, majd megmondta a császár, hogy innen oda. Azt, hogy ott közben folyókon kell átkelni, ott akkor most hogy kell megkerülni a hegyet, mit tudom én. Hát ez mind bele volt kalkulálva, de gondolkodjanak egy picit a logisztikán. Hát hogyan építhet nyilvánvalóan ugye emberi erőből? De hogy ment oda az építő? Rendben van, odahajtottuk, mert mondjuk rabszolga volt. Oké. Na de oda kellett érnie. Hát mindaddig, ameddig itt volt Róma környékén, addig nem volt gond, de 300 kilométerrel arrébb hogy ment oda? És addig hogy ért oda? Mert hogy ott három nap után éhen döglött, az rendben van, szerencsétlen flótás, de addig. Most mit, ott mindenki lopott magának a környékben, ottan, szóval ezt meg kellett oldani, tehát valahogy ott működtetni kellett az embereket, meg, szóval ezek nagyon komoly problémák voltak, és igazából ez volt az a pont, ugye, amikor már tömegben kellett és általában utat építeni, és hát akkor jöttek a vállalkozók, és hát valószínűleg nem kevésbé korrupt módon mindez manapság folyik, úgyhogy hasonló módon ilyen ajánlatokat tettek, de ez végül is igazából az általunk ismert pont. És utána következik a nagyon szép periódus. Ugye a nagyon szép periódus, hát jön az, aminek megint csak csodálatos eredményei vannak. Itt jön az egész középkori építészet, a gótika, stb. Ez mind ide tartozik. És ennek az a lényege, hogy a mai értelembe vett tudomány sehol nem volt. Igen, kérem szépen a Szent Péter bazilikát és a többit anélkül építették, hogy a mai tudomány rendelkezésre állt volna. Sőt, nem csak, hogy az a tudomány nem állt rendelkezésre, hanem más se. És most jön az érdekes, a továbblépés, jön a tudomány, most egy picit ezzel többet foglalkozunk, hogy 1750-et írtunk, amikor akárhanyadik, akárki pápa fölnézett a kupolára Rómába, a Szent Péter templomba, és elszörnyűködött, mert repedéseket látott a mennyezeten, és ez őt nagyon zavarta. Ez őt nagyon zavarta, hogy ottan az le fog szakadni, és az ő rongyos élete akkor mostani mi lesz itt. És ezért megbízta a pápai udvari tudósokat, hogy számítsák már ki, hogy stabil-e a kupola. Na most akkor tájt a pápai tudósok már rendelkeztek azokkal a tudományos ismeretekkel, 1700-ban ugye megszületett a statika, meg nagyjából a körül a szilárdságtan. Ez a két szép fizika, gondolom maguk is élvezik és gyönyörködtek mindkettőben. Nagyon klassz dolog, ugyanis ezzel a két fizikai ággal tulajdonképpen meg lehet oldani a feladatot, mint ahogy a pápai tudósok meg is oldották. Kérem szépen, elvégezték a számítást, így áll a kupola, és elvégezték a számítást, hogy stabil-e a szerkezet. A pápai levéltárban ez a számítás megvan, a mai napig. És most tessék megkapaszkodni, ha ma utána kell számolni, akkor ma mi ezt pontosan ugyanígy csinálnánk. Ma a számítógépek korában egyetlen egy aprósággal tudunk túllépni ezen. Mégpedig annyiban, hogy mi ma már figyelembe tudjuk venni a kövek rugalmasságát, az összenyomhatóságát. Ők még akkor ezzel nem kalkuláltak. A mai matematikai, tehát ilyen fizikai módszerekben kalkulálhatunk, tudunk már kalkulálni a kőméretének a változásával. Ennyivel tudunk többet. És az eredmény ugye az volt, hogy ez egy stabil szerkezet, és remekül működik. Szeretném fölhívni a figyelmüket nagyon fontos dologra. Mi volt itt az alapgondolat? Az alapgondolat az volt, hogy van egy kupola, kérem, fontos, van a kupola, és a kupolán elvégeztünk bizonyos matematikai elemzéseket. Matematikai analízist hajtottunk végre, és megállapítottuk, hogy jó vagy nem jó. És most kapaszkodjanak, 100 év telt el, 1850-et írunk, és egy bizonyos Stevenson, akiről maguk szintén hallottak, a gőzmozdonyos haver Angliából, aki persze nem csak gőzmozdonyt csinált, hanem mindenféle technikai dolgot, például egy hidat. És Stevenson megfordította az gondolatot. Azt mondta, hogy nem csinálunk hidat fizikailag. Először csinálunk egy rajzot, egy modellt. A modellen kiszámoljuk, hogy megmarad-e a híd. És ha megmarad, akkor megépítjük. Látják a különbséget. A Szent Péter templomnál először volt kupola, ugye megmaradt, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy aki olyan típusú kupolát épít, mint akkor tájt építettek, akkor az meg szokott maradni. De most megfordult a dolog, most nincs híd, hanem először van egy modell, először csinálunk egy elemzést ezen a modellen, és ha ez bebizonyosodik, hogy ez korrekt és jó, akkor építjük csak meg a hidat, és akkor már nincs probléma. Na most ez az igazi mérnöki, ez az igazi mérnöki eljárás, ez a lényeg, és mi is ezt fogjuk alkalmazni. Erre megyünk el a szoftverben is, hogy nem a szoftvert írjuk meg, aztán elkezdjük nézni, mérni, tesztelni, lópikul a cintányér, nem működik. Először csinálunk egy modellt, és utána, ha ez a modell jónak bizonyul, akkor majd elkészítjük. Erre tehát a szoftver esetében ugye szeretnék egy kicsit egy analógiát mondani. A Dacia című autót ismerik? Ajaj. Na most, ugye a Dacia az nem Mercedes. Na még egy picit se. Na most azt mondani, hogy oké, vegyünk egy Dacia-t, ma jól leteszteljük, és akkor az jó lesz. Nem lesz jó. Tesztelhetjük 7 nap, 7 éjjel, 7 évig a Dacia-t, az a büdös életben nem lesz Mercedes. Miért? Mert a Mercedesnek készül. Úgy készül. A Dacia meg Dacia-nak készül. Kész, pász, és ezzel a dolog el van intézve, és ezen ettől kezdve már más nem segít. Szóval itt is erről van szó, hogy utólag már ott tette meg a fene az egészet, akkor már mi mérhetjük, vizsgálhatjuk, az már olyan. Ezért kell előre egy modellt alkotni, nézzük meg, hogy a modell jó-e, ha a modell jó, akkor utána fogunk tudni lépegetni. Igen. Hát nézzük a szoftver. A szoftverben ugye kezdődött a dolog azzal, hogy mindenki megírta a maga programját. Ugye az őskorban, aki számítógép közelébe került, az nekiállt, programot írt, és akkor írkálta. Jaj, de jó. Aztán később ez egy picit finomodott, mert ugye a kutatóhelyeken, egyetemeken, a számítógépek környékén viszonylag hamar rájöttünk, hogy hát valahogy együtt kéne dolgozni, mert micsoda hülyeség az, hogy már mindenki megírta a maga lineáris egyenletmegoldó programját, és ahelyett, hogy azt csinálnánk, hogy a más által megírt programot hasznosítanánk. És akkor csináltunk szó szerint programkönyvtárakat. A programkönyvtár az olyan volt, mint az igazi könyvtár, tehát ott voltak a programnak a lyukkártyái, lyukszalagjai, úgy feltéve egy dobozba, és akkor oda le volt írva, hogy akkor hogy kell ezt használni. Ott volt persze mellette a forrás is, és akkor az ember, aki használni akarta, az úgy körülnézett a könyvtárba, hogy milyen programok vannak, és akkor hű, ez nagyon jó, ezt használom. Persze ezt nyilvánvalóan azt tehette, aki maga is írt bele a könyvtárba, az nem olyan volt, hogy csak élősködünk, hanem dolgozunk is benne. Aztán ez később kapott némi irányítást is, hogy akkor most csináljunk ilyet, és akkor te dolgozz most, készíts ilyen meg olyan programot a könyvtár számára, és akkor utána használhatod már a magad javára, ami megvan. Szóval ez a dolog innen indul, de az egésznek egy ilyen abszolút ilyen önképzőköri jellege volt. Na most a cégek ugyanígy lényegében mindegyik megcsinálta maga a szoftverét, ami éppen neki kellett, ami úgy, ahogy működött, majd erről lesz később szó, sok bajjal jár természetesen mindez, de igazából ugye a 80-as évek közepére jutottunk el odáig, hogy a szoftver megjelent a piacon, mint termék. Tehát nagyjából a 80-as évek eleje, közepe, táján lehetett már kapni boltba szoftvert. És akkor az, ugye itt van a bocskor probléma, ugye megvehetjük, tehát hazavihetjük, és a program készítője meg a program használója elválik egymástól. Tehát megjelenik a tömegtermelés, megjelenik a kereskedelem, és hát ez azóta borzasztó magas szintre fejlődött, és a kérdés az az, hogy eljutottunk-e ma mi a profi mérnökségig. Tehát igaz-e az, hogy ma a szoftvert úgy csináljuk, hogy készítünk egy modellt, és amiután a modell megvan, akkor mint a hidat. És miután a modell megvan, és bebizonyosodott, hogy korrekt, nem dől össze, jól működik, akkor utána megcsináljuk. Tehát tudományos alapokon csináljuk-e a szoftvert. Hát mondjuk, ahogy én elnézem a Windows-t, hát, nem maguk hogy gondolják? Szóval nem vagyok nyugodt, na. Tehát egyébként is fölvetődik a kérdés, hogy mi a tudományos alapozottsága a szoftvernek. Mi az alapja? Hát ugye, mert tegnap vagy hétfőn megbeszéltük, hogy a fizika meg a kémia nem, tehát azzal nem jöhetek. Ugye kihúztuk a szőnyeget ez alól. Hát sokan azt hiszik, hogy az algoritmus elmélet, meg adatstruktúrák elmélet, ilyen algoritmus elmélet van, ugye? Azért ezt tanulnak iskolába, ugye? Vagy lesz, ugye? Jó, akkor... Tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy ez, meg adatszerkezeteknek van bizonyos elmélete, erről néhány szót, ha máshol nem, akkor nálam majd hallanak. Szóval lényeg az, hogy azt hisszük, hogy ezek azok. De hát a fene se tudja. Szóval magyarul vannak gondjaink, tulajdonképpen sokan azt állítják, hogy ma még igazából a klasszikus mérnöki megközelítés azért a szoftveriparban még eléggé gyerekcipőbe jár. Tulajdonképpen a módszeres programgyártás az elég szűk területen van meg. Ez a szűk terület tulajdonképpen a compiler készítés. Nem tudom, hogy ilyesmiről hallottak-e, vagy foglalkoztak vele. Ma már vannak egészen használható compiler generátorok. Tehát az, hogyha én akarok írni egy fordító programot, akkor azt általában nem Scratchből írom meg, hogy nekiállok, és akkor main kapcsol zárójel, és akkor na induljon a program, hanem erre generátorok vannak, tehát leírom a nyelvet, és akkor a nyelvet megadott módon leírva tulajdonképpen legenerálja nekem a nyelvből a fordító programot. Tehát vannak erre törekvések, és vannak abszolút elérhető generátor programok, nem is kevés. Tehát ez például egy olyan terület, amelyik elég jól működik. De mondjuk ez egy, és én olyan nagyon nem tudom sorolni. Tehát olyat, hogy operációs rendszert generálnánk már úgy összességében, olyat még nem nagyon láttam. Na jó. Jön a history, tehát a történelem. Kérem szépen a szoftver, hát pár percben itt átszaladunk a történelmen. Opa, a kezdetekben ugye itt szerepelnek fogalmak, ezeket azért elmondanám, hogy micsodák, mert kiderül, hogy nem igazán tudják, hogy ezek még, de érdemes tudni. Ugye kezdetben hát batch processzálás volt, ugye a batch processzálás az azt jelenti, hogy a program olyan, hogy egyszer lefordítjuk, lefuttatjuk, fut egy ideig, azt megvan az eredmény, azt mindenki boldog, hazamegy, kész, el van intézve. Tehát mondjuk egy másodfokú egyenlet megoldása az egy ilyen batch. Na most persze, ugye igazából ma már nem ilyen programok vannak, hanem abban a kamerában is fut néhány program, gondolom én. Ugye ez olyan program, hogy amikor bekapcsolják, akkor elkezd futni, aztán fut addig, amíg le nem állítjuk. Tehát nem egy ilyen batch jellegű, tehát egyszer lefut és vége. Az elosztottság az nem volt jellemző, illetve az elosztottság annyiban jelent meg, hogy esetleg az egyik gépről valahogy át lehetett vinni az eredményt, valami részeredményt egy másik formába, és tipikusan otthon készült, tehát ilyen házi készítésű buherálmány szoftverek voltak. A 60-70-es években jelent meg a multi-user, tehát ugyanazt a gépet többen is tudták használni. Megjelenik a real-time. A real-time ugye azt jelenti, hogy valós idejű. A valós idejű nem okvetlenül azt jelenti, hogy nagyon gyors, hanem azt jelenti, hogy megadott időkorlátok vannak, amelyen belül különböző eseményekre reagálni kell. Ez nem biztos, hogy olyan nagyon sürgős, de szigorú vagy kevésbé szigorú korlátok vannak. Mondok egy példát, egy erőmű. Ugye egy erőműben tipikusan valós időben kell reagálni a dolgokra. Na most egy erőműben ritkán szoktak, nem mondjuk azt, hogy normál körülmények között nem szoktak gyorsan történni a dolgok. Tehát egy nyomás az nem szokott hirtelen egyik másodpercről a másikra felszaladni, ahhoz idő kell. Tehát ezekben a helyeken ugye itt azért mindig van idő, tehát oké, egy percen belül reagálni kell. Tehát magyarul nem biztos, hogy halál nagy a sebesség, viszont az biztos, hogy időkorlátok vannak előírva. Megjelenik az adatbázis fogalma, megjelenik az, hogy az adatokat érdemes szétválasztani. Egyébként nagyon sokáig nem választottuk szét az adatokat. Az adat meg a program az úgy össze volt mixelve. Nem tudom, a Neumann elvről hallottak, ugye, ugye volt szó. Hát a Neumann elvnek pontosan az volt a lényege, hogy az adatok meg a programok úgy együtt vannak. Na most ezt mi baromira szerettük. Úgy bele volt írva az adat a kód közepibe, meg mit tudom én. Persze, hogy állati jó volt, csak hát ugye aztán rájöttünk, hogy jobb az, hogyha ott rend van, és nem pedig csak úgy össze-vissza, és akkor hát az adatok külön jelentek meg, és elkezdődik a szoftver termelés, tehát a produkció, hogy valamiféle gyártás, tehát a felhasználó elváljon a gyártótól. Beágyazott rendszerek, embedded systems, ekkor már például tipikusan az első ilyen alkalmazások karórák voltak, az első digitális órák, nopláne esetleg volt beleépítve kompúter, és akkor lehetett az órában számolni, állati nagy dolgok voltak ezek. Tehát beágyazott, és ez egyre terjedt folyamatosan. Korlátozott elosztottság, megjelenik az, hogy hálózatok, tehát valamilyen szintű hálózatok. Itt még az elején, ennek a 60-as éveknek az elején is voltak, mondom, hogy adathordozás szinten voltak kapcsolatok. A tipikus Amerikában úgy ment, kérem szépen, nem tudom, hogy ilyenekről hallottak-e, hogy egy nagy kereskedő hálózatban, vagy banknál este, mikor bezárt a fiók, akkor a személyzet az aznapi banki adatokat rögzítette lyukkártyára, lyukszalagra, és este, meg éjjel, repülővel, motorral, mikor, honnan, hova, lényegében begyűjtötték ezeket az adatokat valamiféle központba, és ott hajnalban lefuttatták ezeknek az összegzését, és reggel 9-kor, mikor bement a vezérigazgatóság, akkor ott voltak az előző napi adatok. Tehát így működött az adatgyűjtés, és motoros, meg lovas, meg mit tudom én, milyen futárok szedték össze a lyukszalagokat és lyukkártyákat, és ezeket vitték Amerika szerte. Aztán később telefonon, meg faxon, meg mit tudom én, telexen próbálkoztak adatközléssel. Érdekes hőskor volt. Na, vissza ide, tehát itt már komolyabb, tehát már számítógépes összekötetés van. A hardware olcsó, és a felhasználó igénye egyre inkább előre kerül. Majd később lesz itt szó arról, hogy hát a felhasználó nem igazán jelent meg itt eddig, egyfelől, mert a felhasználó volt maga a programnak a készítője, másfelől pedig a felhasználó kitömetheti magát, mi adunk valami szoftvert, vagy jó neki, vagy nem, ha nem tetszik, elhúzhat. Tehát ez azért lényegében a 80-as évekig körülbelül így működött. Ez volt az aranykor, képzeljék el, mikor tojtunk a felhasználóra. Mi megírtuk a szoftvert, olyan, amilyen, legyél boldog vele. Bizony 80-90-es évek, személyi számítógépek megjelennek, ugye ez az a korszak, amikor kiderül, hogy mégiscsak az emberek asztalára érdemes rárakni valamiféle gépet. Ez egy nagyon kedves kifejezés volt, hogy szakértői rendszerek, expert systems, hallottak erről, hogy szakértői rendszerek? Elmúlt, igen. Ez egy nagy varázslat volt, kérem szépen, a 80-as évek végén, 90-es években a szakértői rendszerek, ez volt a csúcsa mindennek, és akkor azt hittük, hogy minden szakértői rendszer lesz előbb-utóbb. Ez nagyjából a következőt jelenti, az egész az űrhajózásból jön. Az alapgondolat az volt, hogy hogy hát az űrhajózás során, hogyha ugye a földtől távolodott emberek vannak, és mi van akkor, hogyha ott megbetegedés áll elő? Sőt, mi van akkor, hogyha még erre jön az, hogy még kommunikáció sincs? Ugye orvos nincs velük, és így tovább, hát most mit csináljunk? Ezért valami támogatást kéne adni az ottani személyzetnek ahhoz, hogy ők kvázi orvosi dolgok, tudást össze tudjanak szedni. És tulajdonképpen ezek a szakértői rendszerek első menete, ez arra szolgált, hogy mondjuk ilyen orvosi jellegű ismereteket hogyan lehet, tehát ismeretbázisokat hoztak létre, nem adatbázisokat, hanem tudásbázisokat építettek. Tehát azt, amit most magunk között, van itt orvos? Jó, akkor, de ne mondják el nekik. Ugye hát az ő ilyen elemző tevékenységük, hogy mit tudom én, XY-nak mi baja van, hát azért az ugye mit csinálnak? Azt, hogy megnézik, hogy miért pisilt, milyen a vére, mit tudom én, zöld-e a füle. Ha igen, ugye van egy lista, ha ezek teljesültek, akkor ennek, mit tudom én, bubókórja van. Tehát ugye így működik az orvoslás durván. Na most ezeket azért ennél precízebben is össze lehet szedni, sőt, ugye ez a fajta orvoslás, mint tudjuk, időnként mellékvágányra is vezet, mert hogyha valaki most jött vissza Afrikából, ahol, mit tudom én, beleharapott valami rohadt állat, akkor kiderül, hogy ez egy olyan kórt kapott, amire nem is gondol a rendes házi orvos, mert miért gondolt volna. Tehát magyarul, jó, nem valószínű, hogy az űrbe megharapja valami csúnya állat az űrhajós, de summa summarum, ilyen tudásokat azért nem volt olyan nagy művészet összehozni. Haragudtak is az amerikai orvosok ezért erősen, de hát ugye az űrhajózás érdeke megkívánta. Aztán később ezt kiterjesztették, és például számítógépes konfigurációk kezelésére is csináltak még ilyen szakértői rendszereket. Hát ez egy érdekes korszak volt. Megjelenik a híres nevezetes objektumorientáltság, vastagon bele fogunk gázolni, a fejünk fölött át fog csapni, úgyhogy ebben már benne vagyunk. Neurális hálózatok, erről majd fognak tanulni mesterséges intelligenciába. És hát megjelenik a webcomputingnak nevezett csodaszörny, ami nem is tudom pontosan, hogy él önálló életet. Lényegében a web és a web által biztosított szolgáltatások most már nagy tételben megjelennek, amit minden nap használunk, a banktól, a vásárláson át. Tehát ez megjelenik. Őrült fokú paralelizmus lép életbe, ugye közismert, hogy mit tudom én, voltak ilyen közös számítások, ilyen megjelenik már valahol lassan a cloud computing, tehát az, hogy neki állnak, aztán mit tudom én, több millió ember áll neki a akármi CETI kód, vagy mit tudom én minek a megfejtésének. Szóval lényeg az, hogy itt megjelenik a nagyfokú párhuzamosság. És hát azóta igazából arra fele megyünk, egy metaprogramozás fele az egyik irány. A metaprogramozásnak igazából az lenne a lényege, amire itt már utaltam az előbb, hogy például a compiler generátor ugye az egy olyan program, ami programot készít. Na most a metaprogramozás azt jelenti, hogy írjunk olyan programot, ami programot fog csinálni. Tehát a programkészítő program elkészítése. Tudják, van a rakéta elhárító rakétát, elhárító rakétát, ripityává aprító elhárító rakétát. Na ez az. Tehát szoftveríró szoftver készítése. És ez nem perverz, ez nem, kérem szépen, ez nem szexuális deviancia, nem. A pervazív computing, ez olyan, mint az ubiquitous programming, ezek jobb, ha megtanulják, ezek a ilyen bullshit. Na, hát ebbe a szak, hát persze, originál bullshit. Hát, tudni kell, hát most gondolják meg, azt hiszik, hogy komoly dolog. Maguknak azt mondják, hogy pervazív computing, így meg úgy, és akkor maguk van, ja, hát igen, hát tényleg, hát ez, igen, bullshit, marhaság majd el fog múlni, úgy, ahogy az expert system is elmúlik. Arról van szó, hogy mindenen áthatol a programozás, és tényleg már a zsebünkbe, a hűtőgépbe, a kakukos órába, mindenbe szoftver van. Igen, ez a lényege. De én azt hiszem, hogy jobb, hogyha tisztázzuk, mert így maguk is nyugodtak, én is nyugodt vagyok, és nem hiszik azt, hogy buták. Ne, persze. Mert ebbe a szakmában nagyon sokat számítám, hogy tudjuk-e önteni a bullshit-et, vagy sem. Ho-ho! Ez itt állati nagy kérdés. Na, még mindig a history, itt egy picit máshogy fogom össze, mégpedig nagyjából az előző kategóriáknak megfelelően fölsorolok néhány jellemzőt. Ugye, hogy mi volt a korszaknak a tipikus problémája, milyen adat vonatkozások vannak, mi a vezérlési probléma, hogyan specifikáltak, milyen állapotterünk volt, mire fókuszált a menedzsment, tehát az irányítás, mire fókuszált, illetve milyen eszközök voltak. Na gyorsan menjünk végig rajta, hogy kapjanak egy képet úgy az egészről. Ugye a fő probléma mi volt? Hát ez a programming in any which way, szóval úgy, ahogy. Tehát ahogy sikerül, ahogy esik, puffan, úgy puffan. Tehát ez volt az első, ugye kis programokat készítettünk. Igazából az adat dimenziója a problémának az volt, hogy egyáltalán mit is tekintünk adatnak, és ez az adat elkülönül-e a programtól vagy sem, ahogy én az előbb utaltam rá. A vezérlés kérdése az, hogy egyáltalán valami vezérlést észreveszünk-e. Tehát ugye biztos tudják, hát a régi programok azokban olyasmik voltak, hogy jump, meg go to, meg ilyeneket lehetett csinálni, lényegében össze-vissza, főleg egy assembly szintű programban, hát igazából abszolút ilyen spagetti kódot lehetett írni, össze-vissza minden utasítást összeállni. Na most akkor, amikor kezdett kialakulni az, hogy egyáltalán mik a használható ciklusok, hogyan kezeljünk szerkezeteket, fákat, listákat, és így tovább, ezeknek az elemi részei, hát ezek itt jelentek meg. A specifikáció olyan, hogy szoftver specifikáció, ilyen nem volt. A specifikáció maga a program volt, amit megírtunk. A program megírásához igazából a hardware-ben gondolkodtunk, hogy mi az a hardware, amit működtetni kell, illetve gépi kódban, tényleg lementünk gépi szinten, tehát igazából innen indult a dolog. Állapot, nem is igazán voltunk tisztában az állapot fogalmával, az állapottér fogalmával. Hát én gondolom, maguk azért ezzel tisztában vannak, de ha nem majd itt, akkor tisztában jönnek. Digitális technikát tanultak, ugye? Na most ott volt ilyen, hogy állapot, na most itt is lesz. Tehát egyébként szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a digitális technikát hozzák föl magukba. Tehát amit ott tanultak, az itt majd kell. Persze, tehát emlékeznek rá, tanultak olyat, hogy lényeges hazárd, ugye? Meg versenyhelyzet, meg hát hogyne, ez lesz itt is. Tehát csak ott hardware-be van megcsinálva, itt meg szoftver lesz. Kettő között nincs különbség. Tehát persze, tehát ez megmarad, állapotgép, fogunk gépezni. Menedzsment akkótájt nem volt. És az eszközök, hát valamilyen assembly fordító, illetve nagyon-nagyon elemi. Hát hogy debugoltunk? Kérem szépen, akkótájt a program debug az úgy nézett ki, hogy elindítottuk a programot, és akkor futott egy darabig, azt egyszer csak megállt, és akkor hogyha a core dump, ezt tudják mi az, hogy core dump? Ez előfordult az életükben, ez a kifejezés, hogy kórdám. Ugye a kórdám, ez a kórnak, tehát ami megmaradt, annak a kinyomtatása. Tehát gyakorlatilag mondjuk egy memóriaképet kinyomtattunk, hogy futott a program, és ez maradt utána. És akkor tessék kideríteni, hogy mi történt. Ez volt a debug, nem vicc. Na most aztán akkor, mikor már magas szintű fordító programunk volt, például én a mai napig emlékszem, mert minden egyes hibát arculcsapásként éltem meg. Képzeljék el, hogy írtam egy nagyszerű programot, mondjuk algol nyelven. Volt ilyen, hogy hallottak ilyenről, hogy nem angol, algol, algorithmic language, tehát algol nyelven, és lyukszalagon lejukasztotta az ember, beadta futtatni, hát ez persze a gép közelibe sem mehetünk. És akkor visszakaptam egy sornyomtató oldalt, és a sornyomtató oldal tetején az volt, hogy unexpected variable, sorry. Kész. Ez volt a hibajelzés. Ugye mit jelentett ez, ugye aztán persze egy idő után az ember megtanulta. Ugye a változókat deklarálni kellett, tehát, és ezt a program elején kellett deklarálni. Tehát magyarul, mire a program törzséhez ért a fordító, a végrehajtható utasításokhoz, akkor ott egy szimbólum, vagy standard szimbólum volt. Tehát mondjuk egy while, vagy pedig egy olyan szó, tehát vagy kulcs szó volt, vagy pedig olyan szó, amit változóként deklaráltunk. Na most ugye egy lyukszalag, az lyukszalag olvasás az egy mechanikus olvasó volt, hát egy lyukszalag olvasó elolvasta, már félreolvasta a kódot, ezért talált egy olyan szót, amelyik nem volt ugye deklarálva, meg nem kulcs szó, abban a pillanatban vége volt, a compiler nem tudott vele mit csinálni, mert azt mondta, hogy ez nem kulcs szó, nem deklarált változó, akkor unexpected variable, sorry. És itt vége, de azt, hogy melyik, azt már nem mondta meg a mocsok. Tehát persze, szóval baromi nehézségek voltak ebben a korban. Na aztán később a programozás kicsiben, ez a 70-es évek, itt már rájöttünk arra, hogy van olyan, hogy algoritmus, és az algoritmus meg a programozás összefügg. Az adatszerkezeteket észrevettük, rájöttünk arra, kérem szépen, hogy igenis, vannak olyan jól ismert adatszerkezetek, amik a maguk is a nagy barátai, az ilyen-olyan-amolyan listák, fák, láncolt szerkezetek, bináris fák, B-tri, stb. Ugye? Ugye? Ezt maguk szeretik, ez a papedli, ugye? Tehát ezeket akkor mi megismertük, kitaláltuk, ráéreztünk, hogy ezek fontos dolgok, fifók, stackek, ilyenek, akkor hát ez már jó dolog volt. A végrehajtás tipikusan még mindig ilyen batch jellegű volt, hogy hajtsd végre egyszer, és akkor megáll. A speckó az input-outputra korlátozódott. Tehát megmondtuk, hogy milyen bemenetek vannak, és milyen kimenetet akarunk látni. Gyakorlatilag matematikai szinten lehetett leírni a feladatot. Az állapottér, tehát rájöttünk arra, hogy van olyan, hogy állapot. Ez az állapottér minimális volt, amit agyilag mi úgy simán át tudtunk látni. Management, fókusz, mi volt? Hát még mindig a management ugye arról szól, hogy hogyan tudjuk összefogni az embereket. Még egyelőre nem nagyon van összefogás, ez az összefogás még csak annyiban jelenik meg, amit utaltam itt a programkönyvtárra, hogy pár ember már elkezd építeni közösen valami kis közösen használt programsokaságot. Itt már, ha vannak programnyelvek, compilerek, programozás nagyba. A fő problémánk már az interfészek, hosszú életű adatbázisaink vannak, most már megjelennek a külön adatbázis kezelő technikák, eljárások, folytonos végrehajtás, itt már olyan programjaink vannak, amiket ugye elindítunk, aztán fut, ameddig fut, hetekig, napokig, hónapokig. Folytonos, igen, komplex specifikáció van, amelyik már, mit tudom én, sokoldalas könyvek, már nem csak input-output van, hanem részletes speckó. Az állapottér hatalmas, sok millió állapot esetleg, tehát hatalmas szerkezetek, és itt már csoport munka folyik. Itt a kérdés az, hogy hozzuk össze sok száz programozó munkáját. Ehhez nagyon komoly vezetés kell, nagyon komoly összehangolás kell, mert az nem elég, hogy mindenki megírja magáét, hanem annak együtt is kell működni. És hát itt már integrált fejlesztői környezetek jelennek meg, amelyek támogatják a különféle változatok kezelését, a tesztelést, a komplett fejlesztést. Hát az extra large-ba már ugye nagy elosztott rendszerek fejlesztése érthető bele. Itt már multimédia adatbázisok vannak, ugye nem csak arról van szó, hogy a PIT meg egyéb értékeket tárolunk, hanem bármit le tudunk tárolni, egy filmet, egy zenét, adatokat, számokat, mindent az ég adta világon. A vezérlés az teljes konkurencia, illetve az abszolút elosztottság a webes világban. Ez felvet egy csomó olyan problémát, ugye a tranzakcionalitást, hogy mi az, ami összetartozik, mi az, aminek oszthatatlannak kell lenni. Tehát ezek nagyon komoly kérdések. A specifikációkban megjelennek most már a safety critical rendszerek, a biztonságilag kritikus rendszerek. Hát itt olyanokat értek alatta, amelyik tényleg emberéletek múlnak. Repülők, fedélzeti berendezései, mozdonyok, erőművek, stb., amiknál már nagyon fontos az, hogy tényleg abszolút korrekt legyen a specifikáció és az egész rendszer. Extrém méretű állapotterünk van. A menedzsment pedig itt arra megy rá, hogy hogyan tudja már a minőséget javítani. És hát hatalmas framework-ök, keretrendszerek vannak. Ezzel az ábrával fejezném be az órát, és mindegy rávilágítva arra, hogy sok változás nem történt. Kérem szépen, itt az egyes csíkok éveket jelölnek, és ez a Standish Groupnak a felmérése. Azt mondja, hogy 94-ben a projekteknek a 16%-a fejeződött be időben és költségkereten belül. És az, a fele a projekteknek késett vagy túllépte a határidőt, és 30%-a egyharmadát törölték. 2006-ban a projekteknek a 35%-a, tehát a 94-es, a 10 évvel ezelőttinek a duplája lett. De még mindig csak a harmada a projekteknek, és a 46%-a a projekteknek továbbra is késéssel és költségtúllépéssel fejeződött be. Szóval magyarul az 53-at sikerült 11 néhány év alatt letornászni 46%-ra. Hát baromi nagy haladást értünk el. Ugye érzik, hogy ebből származnak még problémák. No, kérem szépen, a jövő héten, hétfőn várom a tisztelt társaságot, és a szoftverkrízis következik, és ezzel nagyjából az első rész, a történelmi áttekintés lezárul. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Köszönöm szépen!